Prebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntök mindenkit, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös heti kreatív ipari műsora. Dankó Bencét is köszöntöm, a Mediátor vezető stratégáját.
Üdv újra itt!
Ugyancsak köszöntöm Tóth Gergő reklámszövegírót. Szia, Gergő! A fő témánk ma a content marketing awards lesz. 2014-ben hirdette meg a kreatív először a CMA-t, és erről fogunk beszélgetni Lenner Dániellel, a content marketing awards zsűri elnökével. A mai hírek között szó lesz arról, hogy a podcastek között nem zavarja a magyarokat a reklám. Aztán beszélünk a márka üdítőital 50 éves szülinapjára készült kampányról, szó lesz a Pepsi Mentor programjáról, a spotszemlében pedig két automárka reklámjait fogjuk összehasonlítani, és ez a két automárka nagyon hasonlít egyébként egymáshoz, én még se tudnám különböztetni ezeket az autókat, az egyik az a Suzuki, a másik pedig az OMG.
Nem, MG. De ez ennyire igaz. Jól sikerült ez a reklám, hogy ezek van. Szerint egy csomó mindenki azt fogja gondolni, hogy ennek az autónak az ez az a márka OMG. OMG, különösen, hogy ilyen keretesbe is van tipózva.
Ugye ez az az MG, ami az angol MG-ből lett a kínai MG. Tökre beleférne, hogyha ebből a kínai MG az már OMG, nem?
Ként tényleg ez az érdekes kérdés az ezzel a spottal kapcsolatban számomra, hogy hogy az OMG benne van, hogy tényleg gyönyörűen leforgatták, hogy valakinek így leesik az álla, amikor meglát egy autót, de tényleg, ahogy mondtad, elég nehéz, hogyha egymás mellé raksz egy ilyen MG valamelyiket, meg egy Suzuki Vitarát, vagy S-Cross-t, elég nehéz elválasztani őket, tehát, hogy így gyakorlatilag ugye arról beszél a spot, hogy milyen az, amikor meglátsz egy szuper autót az utcán, és így utána fordulsz.
Igen,
hogy
akkor így vársz valami ízét, igen, valami durranás.
De ez nem az a termék, amelyik így működik. Itt ennek megörülsz, hogy ilyen jó áron tudsz venni egy viszonylag modern autót.
Az a termékelőny, hogy mikor beülsz, akkor nem számít semmi más, csak az, hogy jó, le itt sporoltam egy csomót.
De olyan szempontból viszont működik a reklám, hogyha valaki először az árazással találkozik, és utána látja a spotot, azt lehet, hogy egy kicsit megerősít abban, hogy jó, ezért érdemes költeni.
Először is, én majd mindjárt elmondom, hogy mind nevettem, de akkor nulladszor.
Hát az nem jutott eszedbe az a szó, hogy hello.
Nulladszor. Ti láttátok, hogy néznek ki ezek az autók? Miközben arról beszéltek, hogy ugyanúgy, mint egy Suzuki?
Igen.
Mert egyáltalán nem ugyanúgy néz ki, hanem sokkal vagányabbul néz ki.
Na, ha valaki észrevette, akkor ebben ennek a formában.
Sőt, háromféle is van, én inkább arról szeretnék beszélni, amiért nevettem.
Arra nem akartam a lelkedbe tiporni.
Én csak egész egyszerűen elképzeltem, hogy ez az OMG, ez mennyien mémre, meg ilyen átalakításra adhat alkalmat
nem
majd,
mondod.
Amikor így az internetre kikerül, vagy ne adj Isten az utcákra, és akkor, hogy mit lehet ezekkel betűkkel csinálni, meg belőlük kihozni, hát az majd kiderül. Én nem mondtam semmit.
Ám de a Suzuki? Na hát a Suzuki az nem tudjuk, hogy kire lő, mert ugye az első reklámspotban ugye egy nyugdíjas, nagyon helyes házas párt látunk.
Én szerintem tudom, a igen? Gergő szerint én rosszul tudom, de ezt most így fejtsük is ki, mert egyébként tényleg azért jó, hogy egymás után van ebben a rebriefben az MG spot és a Suzuki spot, mert két teljesen más megközelítés. Az MG az tényleg ez a felhájpolós, és tényleg vannak olyan MG modellek, amik egy kicsit másképp néznek ki, de azért ez ugyanaz az SUV forma, amit egy Vitarán is, meg egy S-Crosson is.
Igen,
van.
Csak az egyik egy kicsit villoghatsz, a másik meg egy idézőjás népautó.
Hát,
mind a kettővel villoghatsz akkor, és mind a kettő népautó.
Igen,
akkor.
Visszatérve, a Suzuki viszont egy teljesen más megközelítést alkalmazott, hogy nem akar villogni, nem akarja ez a persze leesik az állam egy Suzuki-tól dologgal kísérletezni.
Egy visszafogottabb kommunikáció.
Hanem úgynevezett népautós kommunikációt folytatnak.
Igen, egy ilyen őszinte fogyasztói tesztimoniát belebújtattak egy belső monológ keretébe.
Vagyis több
belső monológ kellett.
Azt annyira nem értettem. Ott ugye azt tudom, hogy igen, vannak ilyen hangok, amik bevillannak. Nyilván ez mindenkinél, vagy minden második embernél, vagy minden másfeledik embernél így van, és attól még nem vagy skizofrén, de hogy ez jól fekszik egy reklámban, az nekem kérdés.
Szerintem ez egy elég jó, én azt éreztem, hogy ez így ki van kutatva. Tehát, hogy azok a gondolatok, hogy miért kell nekem egy új, jó, megbízható autót venni, hogy tudjak járni, melózni, ugye az állatorvosos történet, az idősebbeknél, hogy jaj, messze raknak a gyerekek, milyen milyen jó, hogy így el tudunk hozzájuk mászkálni, gyakrabban látom az unokámat, mert mégiscsak kényelmesen, biztonságosan el tudok hozzájutni. Tehát csupa olyan belső, ilyen kis támogató érvet szedegetnek elő, és így dolgoznak föl tényleg ebbe az ilyen nagyon őszinte és mesélős, és már szájbarágós stílusba ezekbe a spotokba, amin egy idősebb autóvásárló így átmegy. És azért is fontos ez, hogy idősebb autóvásárló, mert nem erőlködnek a fiatalokkal nagyon.
Na, ők tudják megfizetni Magyarországon az új autót.
Szemben nézek a realitásra, hogy igen, az idősebb emberek vásárolnak Magyarországon többnyire új autót.
Igen.
Viszont nagyon szeretném megköszönni az alkotóknak azt a három rövid mondatot, hogy jól van, kis Csikó, minden rendben lesz, fogsz te még vágtatni, mert a kreatív osztályon, hogyha mondjuk az ügyfél visszadob egy ötletet, tök jó a másik vállára így rátenni a kezünket, és ezt így őszintén a szemébe mondani.
Hát hogy... nekem az jutott eszembe, hogy mintha kiszólna a Mustangnak sajnálatból, hogy a Mustangból mi lett. És az is egy ilyen városi SUV lett. Hello, mehetünk tovább. A Pepsi mentor programjáról beszéljünk egy picit.
Én tudom a Bence kérdésére a választ, hogy lesz a mentorálós kör, lesz, igen, és majd kiválasztanak a beküldött pályamunkák közül 20 darabot, ugyanis a Pepsi most azt találta ki, hogy felületeket biztosít, mindenféle rettenetesen tehetséges Pepsi fogyasztónak, vagy egyébként bárkinek, aki nem fogyaszt Pepsit. Annak is, ahhoz, hogy küldjön be grafikát, fotót, audiót, dalt, videót, klippet, amit akar, és akkor majd ezt a három napjaink csillogó mentora szépen megszűri, kiválaszt belőle 20-at, és majd ezek kerülnek a különböző Pepsi által megvásárolt médiafelületekre, Citylight-okra, online-ba, nem tudom még hova. Most a probléma az egészszel az, hogy két napon keresztül küldözgethetsz be dolgokat, egy hónap lement, így körülbelülre megszámoltam, hogy eddig érkezett 20 audio, 15 videó, 20 grafika és 100 fotó, ennek ugye 80-90%-a úgy körülbelül vállalhatatlan. Tehát, hogy valamin ez nagyon elcsúszott, és hogyha a következő hónapban egy picit ezt nem nyomják meg a minőség gombot, hogy küldjetek meg be minőségi kontentet, akkor kb. Nem lesz mit kitenni.
Tényleg egyébként én azért akartam behozni ezt a mentorálós kört, fordulók, mint egy igazi tehetségkutató, mert maga ez a tehetségkutató formátum, ez egy tök jó ötlet. Tehát, hogy ez egy eléggé izgalmas dolog, az emberek szeretik követni, szeretnek, ott tényleg így azt érzed, hogy egy ember, akinek van valamilyen valódi teljesítménye, azért így tudsz izgulni, tudsz neki drukkolni. Hát tök jó, hogy a Pepsi egy ilyenbe belevágott, és egyébként meg konkrétan az a tanulság belőle, és azért érdemes erről beszélnünk, amit a Gergő elmondott, hogyha nem tudod igazán jól megcsinálni a pályázati felhívást, kiírást, lepontosítani, hogy így mit vársz.
Vagy adsz kritériumokat, vagy ilyen sugalsz témaköröket, vagy valamit, amibe bele tud kapaszkodni a jelentkező, nem csak úgy a világból küldözgessél be akármit.
Akkor abból ilyen szerencsétlenkedés lehet, amit most egyelőre látunk, de nagyon szurkolunk neki, és bízunk benne, hogy egy szuper mentorálással ez egy érdekes dologgá alakulhat.
A márka üdítőital 50 éves lett. Ez mondjuk ezen nem lepődöm meg, felülről lehetne 70 is, nekem néha olyan. Ezzel együtt viszont készítettek egy reklámsorozatot erre az alkalomra, ami tök jól indul, de az egész film, amiket én megnéztem, azok olyanok, mintha egy nagy kezdése lenne egy spotnak, de aztán rájössz, hogy tehát igazából ez az egy fejezete van a spotnak. Tehát a kezdés van meg, és igazán nincs közepe.
Egy olyan, mintha egy műsornak a szignálja lenne.
Körülbelül igen, de hogy az tök jó, hogy megörültem, milyen jó, villog, sípol, dudál, indexel, tök jó, igen. És aztán utána úgy is marad.
Ugye egy időgépekről beszélünk, mert hogy egy buli időgép, ez lenne így a márka 50 éves szülinapjának a központi koncepciója, és akkor tényleg rajzoltak, meg meganimáltak egy buli időgépet, ami így megvillant különféle jeleneteket, elképzelt jeleneteket a 80-as évekből, hogy visszaadja az utcai telefon 2 forintost a beszélgetést végeztével, és akkor...
Milyen jó fej volt, nem elnyelte.
És ez volt a buli időgép elnyelni. 1982-es állomásának a bulija, és hasonló ilyen lapos dolgok jöttek ki, miközben tényleg egy ilyen időutazásba azért lehetett volna ilyen izgalmasabb témákat is találni, hogy táncoskodás, zenetörténeteskedés, rokkoskodás, tehát hogy így azért ott volt babos kendőtől elkezdve bármi az elmúlt 50 évben.
Neked.
Igaz. És a márkának nem?
Figyelj, az van, hogy a márka azzal, hogy 50 éves, most iszonyatosan sokat investál abba, hogy ezt megünnepelje, ünnepli most ezzel a bulidőgéppel, ünnepli a TikTok kihívással, amiben egyébként benne van az, amit te hiányolsz. És egyébként majd összejön egy 50 éves promóció 50 napig. Szóval nem tudom, hogy folyamatosan csinálnak valamit, én sokkal jobban örültem volna. Egyébként, hogyha egy kollab készül az 50 éves Borsodival, és akkor készítenek valamilyen furcsa ízű Borsodi márka sörítőt, vagy hívjuk, ahogy hívjuk.
A platformérünk az, hogy ma már nem zavarja a magyar podcast hallgatókat a reklám, a köztes reklám, vagy a natív reklám, tök mindegy, de hogy egy podcastben, hogyha elhangzik reklám, akkor az kevésbé zavarja a hallgatókat. Nekem erre van egy hipotézisem, elmondhatom? Szerintem azért, mert ez csak egyfajta érzékelés, ez audio, de hogyha már látnád, tehát amikor a YouTube-on jön fel, akkor szerintem sokkal zavaróbb, mert ott a szemed meg a füled is érintve van. Most nem volt túl szakmai, de értitek, ugye?
Ez is lehet, de az is lehet, hogy lassan az emberek megszokják, hogy az újabb időkben csomó digitális tartalomért fizetni kell.
Ja, igen.
És igazából innentől kezdve teljesen
el tudják
azt fogadni, hogyha egy podcast házigazda bemondja, hogy az adott epizódot az XY márka szponzorálta, vagy az XY...
Valóban. Korábban még lehetett ilyen kommenteket olvasni, hogy na, eladtad a lelkedet.
Igen.
Most már kevésbé van ilyen,
felfogták így a fogyasztók, hogy vagy ők fizetnek,
ez a COVID óta van így.
Hát igen, körülbelül ez is lehet, hogy ezzel van összefüggésben. Mindenesetre ezek az információk a Podcast Insight Hungary 2023 kiadványból származnak. Egyrészt növekszik szépen a podcasthoz köthető reklámbevétel Magyarországon is, már közel 500 millió forint volt 2022-ben, és az is kiderült a kutatásból, hogy heti rendszerességgel hallgatnak Magyarországon 1,5 millióan podcastot, ami egyébként szintén egy szépen és ütemesen növekedő szám.
A fő témánk a Content Marketing Awards lesz, és Lenner Dániellel, a zsűri elnökkel beszélgetünk, pillanatokon belül maradjanak velünk. Rebrief. Folytatjuk a Rebriefet a vendégünkkel, Lenner Dániellel, a Content Marketing Award zsűri elnökével.
Sziasztok!
Jövőre már 10 éves lesz a CMA. Idén még csak 9, de nem erről fogunk beszélgetni, hanem arról, hogy amikor 2014-ben először meghirdettétek ezt a versenyt, akkor még nem voltak influencerek. Azóta rengeteget változott a reklámos terület, és ezt most már márkázott tartalomnak hívjuk.
Például igen, az, hogy mi hirdettük meg, tehát hogy ez nem a miénk, ez a kreatív magaziné, és engem csak fölkértek zsűri elnöknek, hogy miért, azt valójában ők maguk tudják.
Őket kell megkérdezni,
igen, én viszont nagyon meg voltam tisztelődve, úgyhogy én erről az egész 10 évről csak ilyen külső szemlélőként tudok beszélni, a mostaniról tudok a leginkább, illetve amikor felkértek, akkor pont volt egy olyan fajta ilyen gondolatmenetem is, hogy mitől leszek én erre méltó, mégiscsak kéne valami standard, amihez mérem a pályázatokat, és akkor azért így áttúrtam, hogy kik voltak az előző években a nyertesek, meg néztem nagyon sok ilyen nemzetközi példát, versenyeket is, meg best practice-eket is, hogy mégis hol tartunk mi hozzájuk képest, úgyhogy nekem ez volt a trükköm, hogy próbáltam nemzetközi. Meglepően jól nézünk ki egyébként, hogyha kifejezetten ilyen a klasszik ilyen content marketing, ha lehet ilyet mondani, hogy klasszik content marketinges kategóriák, akkor abban az látszik, hogy a lóvé az értelemszerűen sokkal kevesebb, mint tőlünk nyugatabbra, egy kicsivel kevesebb, mint a régióban, de hogy tartalomban, bátorságban, meg úgy egész jók vagyunk, meg a minőségben, amit abból a pénzből ki lehet hozni.
Szerintem erre érdemes egy picit visszatérni, hogy tartalom marketingben, ahogy mondtad, és most, hogy megnéztél sok pályázatot, és hogy előtte még próbáltál ráhangolódni, és külföldieket is megnéztél, miből láttad azt, hogy kevesebb a pénz? Bénábbak a videók? Nem olyan jó a hang? Nincsen annyi helyszín, vagy jelenet sor? Uh-huh. Vagy igazából miből érezted meg most, hogy így belecsöppentél, úgymond, és így elkezdted alaposan közelről követni ezeket az anyagokat, meg ezt a területet, hogy kevesebb a pénz Magyarországon?
A minősége, tehát hogyha azt nézzük, hogy én egy egyszerű nézőként ülök le, mondjuk, hogyha videós tartalomról beszélünk, vagy egy grafikai tartalomról, akkor a minőségben nem látom azt, hogy ez egy csóró dolog lenne, ez egy kevés pénzből készült dolog lenne. Hogyha szakmai szempontból nézem, akkor igen, akkor általában egy helyszín van, kevés szereplő van, látszik, hogy a hangosításon egy kicsit kell spórolni, és ez megint nem úgy, hogy rossz minőségű, hanem hogy látszik, hogy azért választották nagy eséllyel azt a megoldást, mert így olcsóbb, és hát a szereplők, tehát hogy akkor nem a Brad Pitt van benne, hanem a nem mondok magyar megfelelőt, ne sértődjön meg, igen, de hogy így, igen, tehát hogy ezek a szintek mindenféleképpen, és akkor mondjuk, ami nekem például ilyen nagy szerelmem ebben a témakörben, a különböző ilyen kollabok, azért ott is látszik, hogy egy mondjuk egy New York irodában nyugodtan mondhatod azt, hogy én vagyok a piacvezető ezen a területen, és héte piacvezető a másik területen, csináljunk valami nagyon fura, nagyon hülyességet együtt, és akkor mindenki örül neki a világon. Most itt Magyarországon, itt a végeken, ahol még általában még a régiós központ is valahol máshol van, mondjuk Prágában vagy Pozsonyban, azért kicsit nehéz azt mondani, hogy hé, mi lenne, hogyha itt csinálnánk egy óriás kollabot két óriás brand között. Tehát ez látszik, ez a keretrendszer, hogy ez kisebb. De ami nekem egyébként alapvetően meglepő volt ezen a versenyen, hogy volt egy első körös zsűrizés, és utána egy második körös, és hogy már az első körös zsűrizésben is egy-két példa volt, ami gagyinak mondható, de tehát, hogy az sem az az ilyen vállalhatatlan gagyi, hanem hogy így nem hoz minőséget, és minden más az ilyen, az egy ilyen nagyon korrekt munka volt, ilyen korrekt iparos munka, és ezért viszonylag nagy pontszámokkal is kerültek át a második körbe az egyes pályázatok, és a második körben pedig már azt kellett néznünk, hogy oké, mi az, ami nagyon jól össze van rakva, illik a stratégiában, rendben vannak az eszközök, úgy az üzenetek megjelennek, önazonos, és a többi, amit figyel az ember, és akkor, hogy kreativitásban mondjuk mi az, ami kiugrik. És ott viszont meg megfordult a dolog, tehát ott már tök kevés ilyen példát tudtunk találni. Tehát én ügynökségnél dolgozom, én azért ezt bőven tudom, hogy a nagyon-nagyon durván kreatív ötletek azok így a különböző folyamatok alatt hogy szelidülnek le egy ilyen langyos történetté.
De az azért az ügynökség beleszól, nem? Vagy az ügyfél?
Hát, tehát nyilván az ügyfélnek az a dolga.
De jó, hogy nem nekem kellett föltenni ezt a kérdést.
csak szóval, az amit keresel, köszönöm.
Az ügyfélnek az a dolga, hogy egy kicsit fogja ugye a nyakörvet, a gyeplőt. Igen, egy kicsit
tévesen húzza, nem?
Nyilván ez a megélése minden kreatív embernek, hogy de hát itt a világ legjobb ötlete, és hogy mekkora eredményei lennének, hogyha hagynának engem szabadon futni. És akkor közben meg ott van egy ügyfél oldal a legjobb szándékkal, akit fog a jogász, fog a HRS, fog a ügyvezetőigazgató, ellátási láncigazgató és a többi, és akkor az nyilván mentalitás kérdése, hogy ő a te pártodon van, vagy a jogi igazgatónak a pártján van, de a lényeg az, hogy nekik meg tehát nekik ez a dolguk, hogy ezt lehozzák arra a biztonságos szintre, amit ők úgy mérlegelnek, hogy ez vállalható a saját cégük, márkájuk számára. Tehát én azt gondolom, hogy ez így rendben van. Szerintem ráférne bőven még egy bátrabb hozzáállás, így az átlag magyar mezőnyre, de hogy amit látok, az egy ilyen fejlődés. Tehát, hogy mernek olyan szempontból bátrak lenni, hogy mondjuk például, amikor egy influencer kommunikációról van szó, akkor nem azt mondják, hogy akkor azt szeretném kérni, hogy olvasd be a következő szöveget, és legyen ott egy csillag, azt majd valahogy jelöld a beolvasásba, és akkor utána nagyon gyorsan sorolt fel a végén, hogy a mellékhatások tekintetében kérdezem a kezelőolvasát, és a többi, hanem hogy mernek olyat csinálni, hogy itt a sztori, kezdj vele valamit. És elhiszik annak az influencernek, annak a tartalomgyártónak, hogy neki azért van közönsége, és azért követik ennyien, mert hogy ő jól csinálja, és jól fogja meg a sztorikat, ahogy ő gondolja. Aztán persze van egy kontroll utána, hogy mit
szűrő,
lehet, mit nem?
Nem? Tehát, hogy ez leredukálja a kérdések számát, amikor már látnak egy követőszámot, akkor elég.
Igen. De szerintem például ezért is nagyon fontos az, hogy mondjuk valaki megértse azt, hogy kivel dolgozik együtt. Tehát, hogy ne várjon mondjuk egy... Most megint nem akarok konkrét példát hozni, de hogy mondjuk egy nagyon humoros, nagyon szórakoztató tartalmakat készítő influencertől lehetőleg ne a jogi szöveg beolvasását várja el, mert akkor az nem fog megtörténni.
Vagy pont azt.
Az ügynökségi mindennapoktól egy kicsit kanyarodjunk vissza a content marketinghoz, mert most ahogy így meséltél arról, hogy hogyan próbáltátok meg így a rangsort felállítani, hogyan próbáltátok pontozni, felmerült egy izgalmas kérdés, kicsit kisiskolás is, hogy ugye vannak a kreatív kampányok és vannak a tartalom marketing kampányok. Tartalommarketing kampányokról beszélünk, és te elkezdted azt fejtegetni, hogy a kreativitást, azt is kerestétek ezen a területen.
Igen.
Hogyan kérhető számon ezen a szakterületen a ötletesség, kreativitás, eredetiség, hogyan fűződnek ezek a tulajdonságok bele egy tartalommarketing kampányba?
Nagyon érdekes volt egyébként, hogy az élő zsűrizésnél olyan alapvető kérdésekben kezdtünk el vitatkozni, mint akár ez is, vagy mondjuk például az ügynökségi szakmának a bizonyos piaci torzításai és hasonló, tehát ilyen iszonyatosan izgalmas szakmai beszélgetés volt az egész, és tehát én a saját véleményemet tudom ebben mondani, szerintem a tartalom marketingnek képviselnie kell nagyon sok, tehát amit elmondtunk eddig, stratégiába kell illeszkedni, önazonosnak kell lenni, minőséginek kell lennie, és onnantól, hogy nevezed egy versenyre, na onnantól azért, tehát értelemszerűen nevezd a kreatívat, nevezd azt, ami kitűnik valamilyen szempontból, ami megmutatja azt, hogy milyen a te gondolkodásod, hogy miért vagy rá büszke, és ezen a ponton szerintem elvárható mondjuk a kreativitás. A minőségnek szerintem mindenben elvárható, tehát hogy rossz munkát ne adjunk már ki a kezünk közül, főleg ne nevezzünk egy versenyre.
Milyen érdekes, hogy szempontok számítanak, nem? Tehát, hogy ahogy elkezdesz úgy gondolkodni, hogy ez egy versenyre megy, lehet, hogy mindig így kéne content marketinget űzni, nem?
Szerintem igen, de az is nagyon fontos, hogy ez ne egy ilyen önmaga farkába harapó kígyó legyen, hogy azért csinálod, hogy majd utána nyerjek díjat, mert akkor viszont öncélú lesz, és ezért is ragaszkodtam ahhoz, hogy mindenféleképpen ez is kerüljön bele, tehát hogy kerüljön bele, hogy képviseli a kitűzött üzleti és marketing kommunikációs célokat az az adott tartalom, az az adott kampány.
Záró kérdésként arról tudsz-e mesélni, mit láttál? Vannak-e olyan trendek, amik most nagyon mennek, amik így nagyon tükröződtek a pályázatokban is, és talán a nyertesek között is?
Ez egy ilyen iszonyatos mennyiségű kategóriájú verseny. Majdnem 30 kategória van, de hogyha így külön is bontod.
Legjobb poszt, igen, az teljesen.
Van ilyen.
Legjobb poszt kategória. Milyen már ez?
Úgyhogy így nehéz összemérni, de hogy igazából trendként talán azt merném mondani, hogy helyére került egy kicsit ez a content marketing dolog, tehát ez egy ilyen buzzword volt, most mondjuk az influencer talán már egy kicsit kezd visszakerülni a helyére, de ugye nagyon szépen bekerült a mixbe ott, ahol neki a helye van, és elkezdték úgy használni az ügynökségek és a cégek, hogy én most ezt az üzenetet át akarom juttatni, erre mi a legjobb módszer, és hogyha arra a válasz valamilyen content marketing megoldás, akkor az lesz belőle. De ezek az ilyen öncélú, vagy mindenképpen csináljunk valamit, ami content marketing, ezt úgy látom, hogy egy kicsit így kikopott, és ennek borzasztóan örülök. A másik rész az
azért,
pedig ez
mert azért a content marketing meglehetősen munkás különben.
Nagyjából szerintem minden, amit jóra csinál az ember, az munkás. Egy ilyen bátorságot látok még megjelenni. Tehát tényleg azt, hogy merjük odaadni annak, aki ért hozzá, és merünk valami jót engedni, hogy az megtörténjen.
Nagyon köszönjük, hogy itt voltál ma velünk.
Nagyon szívesen, és nagyon köszönöm, hogy meghívtatok.
Lenner Dániellel, a Content Marketing Award zsűri elnökével beszélgettünk, és ennyi fért már a Rebriefbe, találkozunk jövő héten is, további jó rádiózást, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief, a műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velőser.